eleged van a fizetett kritikákból? Eleged van a rongyá vágott filmekből, vagy a kávét is talpas pohárban kortyoló sznobokból? Akkor dönthetsz úgy, hogy...
Kimész, beszállsz a kocsiba, hazamész, és annyi, semmi.
Vagy tarts velünk, és hallgass a vágatlan verziót.
Szervusztok, kedves hallgatók, ez itt a Vágatlan Verzió filmes podcast. Ákossal.
Sziasztok.
Alexszal.
Sziasztok.
És velem Ádámmal. Ma folytatjuk a karácsonyi tematikában való utazást, és a Kiskarácsony mindenáron című filmmel fogunk foglalkozni. A történet szerint a Matthew Broderick által alakított Steve a tökéletes konzervatív amerikai állampolgár, aki menetrendszerűen akarja felépíteni a saját maga tökéletes kis karácsonyát, egészen addig, amíg meg nem jelenik a szomszéd Buddy Hall, aki Danny DeVito alakít, aki egész életében a nagy dobásra várt, hogy valami olyat alkosson, ami eddig nem sikerült neki, egy nagy gurítást akar tenni az életében, ha fogalmazhatunk így, és arra jön rá, hogy úgy fogja feldíszíteni a saját kis vidéki házát, hogy az az űrből is látszódjon. És ebből a két életfelfogásból, szemléletmódból következik a film konfliktusa, és ez bontja ki a történet. És én egy olyan kérdéssel indítanék felétek, hogy szerintetek milyen az, hogyha megvan tervezve egy karácsony, vagy hogy jó dolog-e ez maga?
Nekem azt hiszem egészen ambivalens a viszonyulásom ehhez. Én úgy tudnám ezt megfogalmazni, hogy én szeretem a hagyományokat, tehát szeretem, hogyha a karácsonyban vannak visszatérő elemek, viszont azt hiszem, hogy ha valaki a külsőségekhez ragaszkodik, az nagyon rossz. Az előzőekben beszéltünk már arról, ugye a reszkesetek betörők kapcsán, hogy mennyire rossz az, hogyha ragaszkodunk ahhoz, hogy mindenhol, nem tudom, tehát minden szoba ki legyen takarítva, tökéletesen fel kell díszíteni a fát, mindenki üljön a helyére, most így idézőjelben, és akkor ünnepeljük meg a karácsonyt. Holott a karácsonynak ugye nem az a lényege, hogy mindenki a helyén ül, vagy hogy nem tudom, tökéletes rend van, vagy szépen feldíszítetve, hanem a karácsony valahogy belülről fakad, és szerintem rossz, hogyha a külsőségekben próbáljuk megkeresni ezt az ünnepet, vagy a külcsínben próbáljuk ezt megfogni, viszont ennek ellenére szerintem jó, hogyha vannak ilyen családi hagyományok, amik nem függnek a külsőségektől.
Igen, tehát az a fontos, hogy akkor van egy forgatókönyve, egy ilyen, mint minden szituációnak, mint minden helyzetnek, mint minden hagyománynak, mint minden intézménynek van egy forgatókönyve, hogy hogyan mész be mondjuk egy étterembe, hogyan karácsonyozol, stb. De hogy ezt minden család szerintem egyénileg testre kell szabja, és bele kell vigye a belső működését, vagy időben is, hogy minden évben egy kicsit más a karácsony, és ennek nyugodtan lehet teret hagyni. Tehát nem kell ilyen rigiden ragaszkodni ahhoz, hogy így, ha tavaly 10.02-re volt kész a pulyka, akkor most is 10.02-re lesz kész a pulyka, mert ha nem 10.02-re, akkor összétesed minden, és ez megint csak az, hogy így keresni azt a legkisebb pici, hogy a legkisebb dolgon fog elmenni a karácsony, és hát így, hogyha így állsz hozzá, akkor igen. Ez szerintem a rossz út, de hogy igen, én is azt gondolom, hogy rituálé jellege van annak, hogyha a családban hagyományszerűen megvannak ugyanazok a kis dolgok is, de hogy nem túl kicsik. Talán itt lehet ezt megfogni, hogy talán olyan általánosabb rituális jegyek legyenek, amik nem túlságosan szűrőznek mondjuk az idejével, hanem mondjuk, hogy így jó azért reggel legyen az, hogy mondjuk felállítjuk a fát, ne pedig, hogyha valamelyik családnak, vagy valamelyik családnak lehet délután van, vagy este, vagy, de hogy minden családnak megvan, de hogy ne az legyen, hogy 10.02-kor, hanem legyen meg egy ilyen kis...
Igen, én nagyjából egyet tudok érteni mind a kettőtökkel, hogy nagyon fontosak azok, hogy legyenek meg azok a saját tradíciók, hagyományok, amit bizonyos családok tartanak. Tehát én azt gondolom, hogy van egy formai oldala, amiben a tartalmat a spontán módon töltjük föl. Mm-hmm. Tehát, hogy bizonyos formai elemeket követünk, hiszen mégis az adja meg az ünnepnek azt a különlegességét. Nagyjából ez szokott kimerülni abban, hogy ki mit eszik karácsonykor. Szerintem ez egy nagyon külön családi tradíció, mert van akik a halasok, van, akik akkor teljesen eltérő dolgok. Mi a halasok vagyunk, nem tudom, hogy nálatok van-e ilyen speckó.
Hát, mi is szoktunk mondjuk halászlevet, de igazából mindig, ami így jön, gondolom.
Ja, nekünk is vannak visszatérő ételeink, de igazából nincs ilyen speciális, hogy mondjuk csak egyfajta húst, vagy ilyesmi. De egyébként szerintem maga a karácsony...
Több embernél hallottam, hogy hát nálunk ez van, és akkor minden évben ez van. Nálunk ez kifejezetten a halászlé, meg a töltött káposzta, ami visszatérő, de szerintem lehet, hogy ez egy ilyen klisé.
Nálunk attól is függ, hogy hol a karácsony, ez nekem Erdélyben élnek a nagyszüleim, és például oda lemegyünk, akkor kb. Hasonló ételek vannak. Ha otthon maradunk, akkor mindig kicsit más, attól függ, hogy mit főz. Ja, de minden esetre... Szerintem...
Hát ugye ez is ugyanúgy a családi tradícióhoz tartozik, igen. Maga az étkezés, igen, az, igen. Hogy mikor ejtsünk meg az, hogy mi legyen a díszítés, hogy ezek ugyanúgy talán a formanyelvhez tartoznak, ami a tervezettséghez amúgy nem feltétlenül rossz, de hogy az, hogy mi legyen a tartalom, azt szerintem próbálj meg spontán módon.
Igen, és hogy szerintem ennek is két vonulata van, vagy két ilyen referencia keret, hogy az egyik az, amikor saját magadhoz hasonlít az időben, tehát én azt mondom, hogy mondjuk ez a karácsony legyen legalább olyan jó, mint a tavalyi karácsony, ugye ez sokszor elő szokott kerülni, vagy hogy tavaly piros-fehér...
Tudod, mi a legnagyobb probléma? Bocs, hogy közbevágok, hogy az szokott ebben megfogalmazás lenni, hogy ez legyen a legjobb karácsony. Mm. És ez a nagy probléma, hogy sose senki nem ahhoz méri, hogy az előző karácsony egész jó volt, remélem ez legalább ugyanolyan jó lesz, hanem nem. Na most megcsináljuk a tökéletes
karácsonyt. Erről akartam kiukadni, hogy ez a másik keret.
Ja, bocsánat.
Nem tudom, hogy ez a másik keret, amikor meg ilyen globálisan, vagy a térben gondolkozol, hogy a másokhoz képest, vagy az ideálhoz képest, ugye, mert van egy ideáltipikus karácsony, amit a tévében legyártanak neked, és hogy ahhoz képest milyen a te karácsonyod, és hogy van ez a két versengő téma, vagy nem is feltétlenül versengő, de hogy azért szerintem ez összefolyik, mert például van olyan is, hogy tavaly piros ezüst volt, akkor idén kék arany lesz, vagy mondjuk ezt pont fordítva szokott, de
ja,
hogy,
igen.
És hogy az például pont olyan, hogy így igazodunk egy kicsit a konvenciókhoz, de hasonlítjuk is ahhoz, hogy tavaly milyen volt, és hát nehogy már ugyanazokat az égőket rakjuk ki a ház elé, mert hát látják a szomszédok, hogy nincs másik égőnk, hát van, még több égőnk is van.
Ja, igen, és ha a filmre vonatkoztatunk, ugye Steve, aki ugye a klasszikus konzervatív amerikai mintapolgár, ő abszolút a tökéletes karácsonyt szeretné létrehozni, szerintem, uh-huh. És láthatjuk azt, hogy egy advent, aminek, hát nem tudom, talán spirituális értelemben, de szerintem úgy egyébként is egy ilyen ráhangolódásnak, várakozásnak, ilyen önmagunkban nézésnek, és egy valamennyire egy ilyen boldog dolognak kellene lennie, az hogy néz ki egy ilyen családban? Tehát ugye kimegy a nagy adventi koszorú, és akkor harmadikán kirakasztjuk a koszorút, és akkor azt ott be kell ütni. És harmadikán kint kell lennie a koszorúnak, és ötödikén jönnek az énekesek, és ott kell lennie a hangsípnak a zsebben. Tehát, hogy egyszerűen mindennek ott kell lennie, és az a baj ezzel szerintem, hogyha minden tökéletesen eltervezünk, hogy elvesznek olyan dolgok, amik egyébként karácsony részei, még úgy is, hogyha nem jók. Én itt egy konkrét példát mondanék, ugye ott van a Steve-nek van egy fia, aki egyébként abszolút egy, hát nem is tudom, elakadt gyerek most így érzelmileg, és sok problémája van. Hiszem az egyik abból fakad, hogy ugyan fizikailag, meg ilyen instrumentális módon jelen van az apja az életében, de érzelmileg nincs. Tehát például oda megy ugye az apukájához, és megkérdezi, hogy elmegyünk-e anyának venni valami ajándékot, és akkor találjuk ki közösen a plázában. És mondja az apuka, hogy én már kitaláltam, nem fogunk szívni a plázával, megrendeltem interneten, egy pulcsit adsz neki. És hogy igazából tényleg szívás a plázában lenni karácsonykor, és tényleg egy csomó olyan helyzetet eredményez, ami kellemetlen lehet, de ennek ellenére ebben vannak pozitív lehetőségek is, és hozzátartozik a karácsonyhoz.
Igen, tehát hogyha valaki nem látta volna a filmet, úgy képzeljük el, hogy Steve-nek van egy olyan adventi kalendárja, amiben minden nap ilyen kis figurák vannak, vagy képek vannak, hogy mit kell az adott nap megcsinálni. Tényleg kirakni a koszorút az ajtóra, feldíszíteni a fát, kirakni a világítást. Nem tudom.
Közös karácsonyi kép
a pulóverrel, megrendelni az ajándékot, de hogy igazából azt az autonómiát már a fiának se adja meg, hogy ő a saját személyiségének a kifejeződéseképpen olyan személyes ajándékot adjon a saját anyjának, amit ő szeretne, és hogy egy kis időt töltsön az apukájával, ami ugyanúgy a karácsonyi hangolódásnak a része lenne, hogy kicsit több időt töltünk a szeretteinkkel, elmenjünk tényleg az apukánkkal horgászni, nem tudom, bevásárolni, kocsikázni, vagy bármi, amit szeretnénk, és Steve azt nem veszi észre, hogy a tökéletes karácsony megtervezésében azokat az érzelmi energiákat, vagy bármilyen energiát, azt nem a fiára fordítja, hanem a formai kritériumokra.
Igen, és hogy ez ugyanaz, amit beszéltünk megint csak a munkai vagy iskolai karácsonyozással kapcsolatban, hogy a plázázás is akkor jó, hogyha belülről jön, és hogy lehet, hogy nem teher, vagy nem ilyen gáz dolog plázában eltölteni egy egész napot az apukád, de ha neked ez igényed, meg ebben benne van egy ilyen keresés, vagy, de hogyha viszont pont egy másik irányból megy ez, hogy jaj, menjünk el a plázában, mert mindenki a plázában van ilyenkor, és hogy inkább a pláza kényszer az, ami bevezet a plázába, és nem az, hogy te együtt akarsz lenni azzal az ember, aki vásárolgat, akkor meg szerintem ez rosszul tud működni, és pont így, hogy így, ha ajándékozni kell belülről jön szeretetből, akkor ez egy szeretetnyelv, ha pedig kívülről azt mondják, hogy jó, most húzzatok egy nevet, az már konvenciókövetés, és hogy itt több a konvenciókövetés az apa részéről, mint a szeretetnyelv. És hogy ez az, ami átalakul, és hát erre játszik rá a másik karakter, aki meg bejön, és úgymond, tehát hogy ez az apuka ilyen tök jól el van, amíg nincs a Danny DeVito karaktere, mert hogy minden évben megcsinálja ugyanazt a rutint, de hogy ahogy bejön a Danny DeVito karaktere, kialakul egy ilyen verseny szerű rész is, és hogy nőnek a tétek. Tehát eddig az apuka mondjuk minden kis adventi napot egy ilyen 10-es tétekkel játszott meg. Most minden 100-as tétekkel kell megjátszani, mert hogy fokozott igen, a verseny.
És az is érződik még ehhez, hogy nem csak a tétek nőnek, hanem maga az is látszik, hogy ez a család, aki szerintem nagyon ki van éhezve egy ilyen érzelmi apa karakterre, az hogyan vegyül össze a szomszéd családra. Ugye a Danny DeVito karakterének is van egy felesége, és van két lányuk, és hogy ők, ez a két család összebarátkozik, és Steve karaktere láthatja azt, hogy mennyivel másabb, hogyha valaki egyszerűen csak érzéssel szól a másikhoz, hogyha itt megint példát kellene hoznom, ugye így mindig ilyen rutinszerűen minden nap elmondja a feleségének, hogy hát igen, aki ugye szakácskönyvírással foglalkozik, hogy írhatnál egy saját szakácskönyvet, és akkor ez ilyen rutinszerűen lemegy egy ilyen beszélgetés, hogy hát de nem akarom, hogy béna legyek, ja jó, oké. És aztán oda jön a szomszéd feleség, és azt mondja, hogy hallod, csináld meg, király leszel, és akkor egyből belemegy a saját szakácskönyvírásba, és hogy azért ez is számít valamit.
Tehát a Danny DeVito-s karakternek a neve is ugye Buddy, tehát egy ilyen társ, haver, öcskös, akivel úgy szót lehet érteni, aki sokkal inkább az érzelmi nyelveken kommunikál, és nem a forma nyelveken. És egyszerűen látszik, hogy az ő karácsony felfogása, meg ugye az ő élethez való felfogása sokkal spontánabb, és hogy talán az is érdekes, hogy az ő spontanitás, amikor átvált tervszerűségbe, akkor bomlik fel az ő saját boldogsága is.
Ez igaz, igen, mert van egy ilyen nagy ellentét, ami szerintem tök szépen kijön, hogy ugye fotózkodnak Steve-ék a kandalló előtt az egyenpulcsiban, és ezzel párhuzamosan Buddy befog két kóborló lovat az egyik faluban, és vesz egy ilyen boltban egy hintót, és haza vágtázik vele, és akkor a másik család meg van őrülve, vagy úristen, akkor csináljunk képet a hintóban, hogy legyen valami más. És mondja Steve, hogy nem, a kandalló előtt csinálunk. Igen. És aztán Steve ugye felszáll a hintóra, és egyszerűen nem tudja megülni, és az egész így kisiklik alóla, és hogy a két karakter mennyire nem tudja élni a másik világát.
Igen, meg tetszik, ahogy a karakterrajzok ilyen, ugyanezt egy ilyen árnyalatnyi kis viselkedésekből jönnek ki, például amikor azt mondja a Buddy karaktere, és nem is mondja, hanem igazából ugye új munkát kap itt a városban, ő autóértékesítő lesz, ott is így eladja magát, hazamegy, és így jaj, de jó volt ez a munka, jaj, de jó volt, és egyszer csak így összeomlik, hogy hát már megint megunt valamit. És akkor mondja a felesége, és ebből derül ki, tök jó nekem, én mindig szeretem, amikor ilyen kis információ morzsákból derül ki egy egész élettörténet, hogy így ők már hanyadjára, 20-adjára költözhetnek, mert hogy Buddy mindig beleún a munkájába, miután valamit így kiütött, és hogy ő ez tipikusan az a karakter, aki így törtető és egyre feljebb, és hogyha meg valamit elér, nincs miért harcolnia éppen, akkor nem érzi jól magát, hanem unja, és hogy kell egy nagy cél, és hogy hát most megtalálja a nagy
cél. Igen, tehát a két karakter, amit közelít egymáshoz. Ezzel szemben, még ezt beszúrnám ide, Steve karaktere szemész. Aki ugye a pontosság és lencsék, és hogy ki hogy lát pontosan, és ez hiszem egy ilyen ellentétes szakma, hogy az egyik eladja magát, és a másik meg a precizitásról szól, igen, és a pontosságról.
Hát ez tényleg jó. Meg az, hogy tényleg a két karakter így mind a kettő felad a saját személyiségéből ugye a film során, és hogy végül nem azt mondom, hogy középen találkoznak, de hogy azért tettek mondjuk mind a ketten egy három lépést egymás irányába, és már nem a folyó két oldaláról szemlélünk.
Igen, de hogy mind a kettőnek más típusú kényszerei vannak. Az egyik ez a lassan hömpölygő, mindig ugyanaz, a másik pedig a mindig feltörő, mindig magasabbra, és hogy valahogy ezt találják meg egymást, vagy ezt öröklik át egymástól, tehát a Steve-nek sikerül növelni a téteket, és a Danny pedig meg tudja tapasztalni, hogy milyen az, hogyha egy kicsit így... Tehát, hogy milyen az, hogy megélni azt, amikor már te elérted végre a te célodat, és abban jött így nem újra áttérni egy másik városba, elköltözni, vagy megint az unalomba, hanem megélni azt, hogy így lehet boldognak lenni hosszú távon egy olyan szituációban, ahol te így elértél valamit.
Szerintem meg amiről nagyon érdemes ennek a filmnek a kapcsán beszélni, az a szomszédokkal való viszony és a dominancia harc, hogy mindig túl kell bizonyítani a szomszédnak a díszét, a megjelenés, hogy nekünk tökéletesebb a családi kép, amit lefotóztunk, mi nagyobb ajándékot adtunk, mint a szomszéd, és mindig van egy összehasonlítással, ha nem is a szomszéd, akkor nem valamilyen a szomszéd. Fajta rokon ismerős. Vagy
nem
valaki.
Csak a rokon ismerős, én például nekem angol órákon gimis élmény, hogy tudod, ilyenkor mindig angolból azért kérdezték meg, hogy milyen volt az ünnepek, meg milyen volt a vakáció, mert ez egy jó gyakorlat a nyelv használatára, és mindig meg volt kérdezve, hogy karácsonyoztatok, és akkor elindult balról a sor.
és azt lehetett észrevenni, hogy ahogy ment előre, mindig egy picit mindenki valahogy többet mondott, vagy ha valakinek kevesebb volt a karácsony, akkor egy picit kiszínezte jobban. Tehát, hogyha mondjuk, hát neki nem volt ilyen nagy ajándék, vagy nagy dolog, de mondjuk vidéken volt, akkor így elmesélt, hogy de vidéken voltam, és nagyon sokat voltunk kirándulni, és a téli tájakon angyalt festettünk a hóba, és hogy tudod, hogy így belerakni.
Nekem, alsóból van meg hasonló élmény, mert ott aztán tényleg mindenki licitált.
Az igen,
a végére már kajak mindenki Porsche-t kapott, mi?
Igen, aki mit kapott karácsonyra játék.
Igen. Igen. És hogy amúgy az a baj, és ezt tényleg szerintem ezt így fontos megfogalmaznunk, hogyha így üzenetet adhatunk, és hallgatnak minket tanárok, akkor ezt ne erőltessük alsóba, hogy ki mit kapott kérdés, mert hogy valaki lehet, hogy kevesebbet kapott, és ott azt szerintem a sérülés van.
Szerintem nagyon veszélyesebben, és szerintem ez ezért alakul ki a felnőttekben, mert hogy ez így gyerekkorban ivódik be, ugyanis, és ez is benne van a filmben, hogy amikor családok találkoznak, akkor a licitbe bocsátják a saját gyerekeiket is. Igen. Tehát, hogyha két család találkozik, és mondjuk nem tudom, mindkettőnek ugyanúgy 6 éves a gyerek, akkor az apa mondja, hogy Peti, gyere ide, szavald el ezt a verset, vagy mondd el ezt a mondókát. És a gyerek oda megy, elszavalja, na, mit tud, mintha valami ilyen cirkuszi állat lenne, és a másik szülő meg így, Juli, gyere ide, csinálj csak a cigánykereket, hogy tudod? És akkor ő cigánykerekezik, és amikor a szülők eltűnnek, és már csak Peti és Juli találkozik egy rokoni találkozón, akkor ők már saját maguk fogják mondani, hogy hát tudod, én itt voltam karácsonykor, nem tudom, és én pedig itt voltam, mert hogy ez így belénk épül, hogy így licitálni kell és nagyobbat mondani. Mert egyszerűen így ezt láttuk így a felnőttektől.
Ugye ez az összes családi találkozóra elmondható, hogy van egy ilyen méregetés egymással szemben, és mindenki próbálja azt mondani, hogy hát igen, mesélj csak el, hogy mit csináltál múltkor a matek versenye, hányadik lettél, meg hogy képzeld el a Pistike megnyerte a futóversenyt, a megyeit.
Igen,
azért
igen.
Az ott van. És amúgy ez pont azért jön elő a karácsony kapcsán, mert aztán tényleg olyan rokonokkal is találkozik az ember, akiket régen látott, vagy hogyha van egy ilyen nagyobb összejövetel, akkor ott aztán a méregetésnek egy olyan foka zajlik, ami nagyon kellemetlen.
Ja, és akkor ezt már gyerekkorban megkapod mintának, ezt a dominancia arcot, meg ezt a mindig nagyobbra törést, és hogy ez mindenben. És hogy például van egy nagyon jó jelenet, ami amikor beszélgetnek az asztalnál, az egyik, még olyan advent van, és a kisfiú, a 10 éves kisfiú, a Steve fia, mond egy ilyet, hogy de apa, én mit tudok felmutatni 10 évesen? És hogy ez azért látványosan egy kezdődő neurotikus, kényszeres énbemutatás, énprezentálásnak a kezdete, hogy így 10 évesen mit tudsz felmutatni, semmit nem kell felmutatni, de nyilván egy ilyen apa mellett, vagy nyilván ez lesz az érzésed, hogy fel kell.
Úgyhogy ő alapította meg a helyi Tapsi-Hapsi rajongóklubot, szóval még akár fel is mutatni valamit 10 évesen, de hogy az nem számít, hiszen azt én csináltam, és az biztos kevesebb, és ez az, ami pont internalizálódik benned.
Igen. És ez annyira van, amikor itt tényleg, és hogy mindenben kiterjedhet, tehát hogy az ember annyiszor az én bemutatásnál hajlamos, hogy az ő saját kis dolgait, amit amúgy belül, és van egy ilyen hipotézis, hogy szerintem belül amúgy mindenki lépésekkel kisebbnek éli meg az ő saját hozzáérését a világhoz, viszont sokkal nagyobban mutatja be ezt, mert hogy itt van ez a kényszer, meg ez a játszma helyzet. Vagy ti ezt nem...
Én ezt néha fordítva érzékelem,
hogy... Szerintem ez nevelés függő lehet, vagyis én abban tudom látni, nem tudom.
Én például, nem tudom, én lehet, hogy fordítva gondolok magamra, hogy tehát, hogy én lehet, hogy kisebbnek mondom azokat a dolgokat, amiket talán csinálok, amiket belül talán nagyobbnak érzek, de... Aha. Ez egy jó kérdés, de...
Nem tudom, lehet igazából. Mert hiszem, ez talán mindenkinek más. Én el tudom képzelni azt, hogy valakivel elhitetik azt, hogy ő egy akkora zseni, és akkora... Tehát szerintem így azon múlik ez, hogy gyerekkorban ezt mondjuk hogyan éled meg, vagy én el tudok képzelni egy olyan helyzetet, hogy ott ülsz karácsonykor, és akkor így nem tudom, Ádám, meséld el a futóversenyt, és akkor elmondod, hogy hát voltam futni, második lettem, és ez nem jó így. Tehát ezt úgy rendesen el kell mesélni egy karácsonyi találkozón, és akkor így kiveszik a szót a kezedből, és elmesélik, és talán még hazudnak is rólad valami pozitívat. És szerintem nagyon más, hogy ezt ki hogy éli meg, hogy akkor így beleáll ebbe, hogy én tényleg ez a kép vagyok, vagy úgy éli meg, hogy hát akkor nekem hazudnom kell magamról valami pozitívat. Vagy nem tudom, szóval ilyen sok variant, nagy lehet a variancia ebben.
Igen, és hogy van amikor, mert most én jutottam az életemnek egy olyan szakaszába, amikor már így összejön egy ilyen családi összejövetelés, akkor már a szülők és a rokonok, azok már nekem mondják, hogy tudod, nekik azért nem jött össze a gyereknek, mert hogy ott milyen ízés, hogy nekem próbál meggyőzni, hogy neked összejött, de hogy neked azért jött össze, mert...
Ja,
és ugye szerintem úgy szörnyű.
Ja,
én nem szeretem amúgy az ilyen összejöveteleket, ezért, mert hogy
nekem semmi közöm, hogy ti mit csináltok, meg hogy csináltok, mindenki csinálja a saját dolgát. Én nem is akarok erről elsősorban beszélgetni. Én nem akarom elmondani, hogy én hol tartok, vagy hogy el akarom mondani, akkor majd elmondom, de nem kell a kérdés.
Annyira kínos helyzet, tehát van ez a helyzet, hogy hát amúgy nem tudom, Jázmin is nagyon jó tanuló lenne, csak lusta, tudod? Szóval, hogy ez annyiszor hallottam ilyen mondatot felnőttek szájából, hogy nem arról van szó, hogy a gyerek bármivel kevesebbet érne, csak lusta, és ezért nincsenek olyan jó jegyei, de ezzel pont ők legitimálják azt a jegyeket, hogy egy gyereket a jegyek alapján ítéljünk meg.
Igen, tudod, a tanár direkt pikkel rá.
Igen. De valójában az lenne a helyes, hogy ezt fel se hoznánk, hogy így értékeljünk egy gyereket, hogy futóversenyben
jegyek. Nem azt gondolom, hogy az ilyen kritériumok alapján kell értékelni, most hányos kapott mondjuk, nem tudom. Énekzenében, mert engem aztán tényleg nem érdekel, hogy milyen ember maga az. Igen. Tehát, hogy az sokkal fontosabb, és talán értelmezhetőbb lenne, hogyha azt tennénk, hogy az embert vizsgáljuk, és nem a jegyeket, meg az ilyen képességi mutatókat.
De itt benne van az is, hogy akkor még hogyan reprezentálod a gyerekedet, és például az Indiana Jones-ban, amiről nemrég beszéltünk, volt az, amikor így azt mondta ugye az apukája neki, hogy hát persze, hogy nem beszélgettem vele 10 évesen, még nem volt veled érdekes beszélgetni, és hogy ilyenkor a szülők szerintem még nem emberként reprezentálják a gyereküket, hanem az én, nem tudom, az én kivetülésem valahol, vagy az én kis eszközöm, dolgom, ami tud elérni. Tehát, hogy ő egy olyan státuszszimbólum, amivel el lehet érni dolgokat, és hogyha én oda kivetítem az én kis az én jó nevelésemet, meg az én jó tanításomat.
Hát Beck Zoli azt mondja a 30Y számban, hogy mindenki ugye tovább akar érni másban, és hogy a gyerek nyilván erre egy nagyon jó eszköz, hogy azokat a dolgokat, amik nekem nem sikerültek, azokat majd ő megvalósítja. Tehát, hogy ő a én projekt 2.
Igen.
Igen. És szerintem ez a filmben is jelen van. Tehát volt ilyen, hogy ilyen hógolyó dobás verseny, és akkor ugye mondja Steve, hogy na gyere fiam, most megmutatjuk. Vagy amikor ugye ki kell vágni a karácsonyfát, és akkor megy oda a fiú, hogy na akkor ezt most kivágjuk, de aztán Steve visszautasítja, mert nem, ezt most gyorsan kell kivágni, és te csak így állj ide, mintha te is csinál, és akkor így vágják a karácsonyfát. Szóval szerintem ez így abszolút jelen van a filmben.
És ráadásul még annyit még ide beszúrnék, hogy ezek az apa-fiú kapcsolatoknak is a traumák tovább hordozása, hogy ugye Steve-nek apja.
Ja, igen.
Hát nem tudott olyan karácsonyokat összehozni, amilyeket Steve akart volna, és hogy ő most így kompenzálja ezt, hogy ő most a tökéletes karácsonyt alkotja meg, és ezáltal okozva traumát a saját kisgyerekének azzal kapcsolatban, hogy ő meg nem tudja átélni ezt az ünnepet, és akkor nyilvánvaló ez a diszfunkció, ez tovább fog majd menni.
Hát igen, mind a két oldalon szerintem valahogy kompenzációk történnek, szerintem nem véletlen, hogy Danny DeVito-t választották színésznek, aki egy alacsony karakter. És még annyit akartam a végével kapcsolatban, hogy szóval, hogy ez a film azért így elmondja, tehát hogy így állásfoglal amellett, hogy nem jó ez a túlkontrollált karácsony, vagy legalábbis ezt így mérsékelni kell, és hogy közel lenni egymás nézőpontjához, de hogy a végén van egy ilyen jelenet, amikor visszamegy a család, és akkor ott van a kaja az asztalon, és akkor a feleség így számon kéri, hogy azt hiszed, hogy ettől a dísztől, meg a Mirelit kajáddal jobb lesz a karácsony, és akkor mondja, és kiderül, hogy nem is Mirelit kaja, és akkor jaj, de aranyos vagy, de amúgy van egy ilyen kérdés, hogy mi lett volna, ha Mirelit kaja? Tényleg ennyire gáz? Tehát, hogy akkor megint nem ott tartunk, hogy megint a külsőségek, mert mi van, hogyha Mirelit kaja, de hát nem a szándék, a lényeg elsősorban, vagy hogy a békülés kísérlet, vagy hogy
jó, nem tudom. Mirelit kaja is tartalmazhat egy olyan szándékot, hogy jó, akkor most így összecsaptam, és hogy igazából lesz sugallja. És hogy az, hogy belefektette azt az energiát, az már mutatja a gondoskodásnak azt a szándékát, hogy...
Jó, de mi van, hogyha nem tudok főzni, és így tényleg úgy járunk vele
jobban. Igen, én azt gondolom, hogy amúgy meg lehet csinálni Mirelit kajával is, de akkor feltételezte azt, hogy az már nem az energia ráfordítása.
Igen, én hogyha őszinte akarok lenni, akkor azt mondom, hogy ennek a filmnek nincs jó lezárása, mert egyik, tehát, hogy egyik karakter sem fejlődik igazából, vagy az a baj, ez már így súrolja a spoiler határát, de én azt gondolom, hogy például a Danny DeVito karaktere, nem tudom, tehát neki volt egy mélypontja, de hogy igazából azt a dolgot, amiben ő utazott, és amiben ő diszfunkcionális volt, az egyáltalán nem került veszélybe, és én nem tartom kizártnak most így spoiler nélkül azt, hogy ők hónapokkal később elköltöznek a városból.
Én azt gondolom, hogy Steve karakterében abszolút volt jelenfejlődés, ő kettőt biztosan beljebb lépett. A Danny DeVito azt mondta, hogy ugye, hogy hogy ő is megpróbál egy kicsit, de hogy az övében nem éreztem azt, hogy olyan nagy áttörő fejlődés lett volna talán. Igen. Ő egyet lépett be akkor.
Igen. Tehát, hogy nem volt olyan, hogy én akkor ezzel most megelégszem. És igen.
Hát ez volt a Kiskarácsony mindenáron című filmről való beszélgetés a mai vágatlan verzióban. Szerintem akkor pontozzuk le ezt a filmet. Kezded, Alex?
Igen, akkor elkezdem szívesen. És akkor tényleg Ákos kapcsán tudom ezt így továbbvinni, hogy ez a film, nagyon sokat lehet róla beszélni, meg nagyon jó karakterrajzokat lenged be, de hogy nem kezd velük túl sokat, és hogy túlságosan belemegy ezekbe a blőtt poénokba néha, és hogy elmegy a fókusz, vagy a hangsúly arról, ami igazán jó. És például nekem volt egy nagyon jó jelenet, amikor az atombomba tűzijáték elsül, de hogy így annyira antiklimatikus lesz annak a lezárása, szerintem ott én valami nagy tűzijátékot vártam, és egy tök sok elemében ezt látom a filmnek, hogy annyira tovább lehetett volna még gondolni ezt. Ez nekem így egy ötös film, de amúgy ajánlom. Tehát nézzétek meg, szerintem egyszer meg lehet bőven nézni.
Igen, mi hozzátartozik a történethez, hogy a mi családunk ez a kötelező karácsonyi film. Szóval így, ha a családtagjaim hallgatják ezt, akkor adjanak ehhez az értékeléshez +2-t. De én is egy ötös tudnék erre a filmre adni, mert hogy tartalmilag nagyon jó kérdéseket dob fel, de ezekkel a kérdésekkel nem lép előre egyáltalán, vagy nem olyan sokat.
Én csak csatlakozni tudom az előttem elhangzottakhoz, egy ötös tudnék erre adni. Hát ez volt már a vágatlan verzió. Jövő héten találkozhattok velünk ismét itt az éterben, és a Polar Express-szel fogunk foglalkozni. Sziasztok!
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 Eleged van a fizetett kritikákból? Eleged van a rongyá vágott filmekből, vagy a kávét is talpas pohárban kortyoló sznobokból? Akkor döntetsz úgy, hogy...
Kimész, beszállsz a kocsiba, hazamész, és annyi, semmi.
Vagy tarts velünk és hallgass a vágatlan verziót.